A 19. század második felétől a katolikus gondolkodás útkeresése, a modern szellemi élethez való felzárkózása, a skolasztikus hagyomány újraélesztése mellett olyan törekvéseknek is teret adott, amelyek az egyház hivatalos ítélete szerint összeférhetetlenek hittel, hagyományos tanítással. Egy ilyen úton járt Joseph Ernst Renan, francia orientalista vallástörténész és író, a 19. és 20. századi szabad gondolkodás szimbolikus alakja. Renan a Bretagne Tréguerben született paraszt és hajós családban 1823-ban. Mélyen vallásos nevelést kapott, papi pályára készült. 1838-ban lépett papi szemináriumba, de főleg a sémi nyelvek és a kortárs protestáns vallástörténeti kutatások érdekelték. Lelkiválságba került. 1845-ben kilépett a szemináriumból, és a Collège de France keretében folytatta sémi filológiai stúdiumait. 1848-ban szerzett tanári oklevelet, ezt követően Olaszországban végzett kutatómunkát, 1852-ben pedig Averroes és az Averroizmus című munkájával lépett a nyilvánosság elé. Ezt követően 1862-ig a Nemzeti Könyvtárban dolgozott, régészeti munkát végzett Libanonban, és sorra jelentek meg írásai. 1862-ben lett a Collège de France arab szír filológiai professzora, ám a Jézus könyve körüli botrány miatt szinte azonnal felfüggesztették. A következő években több alkalommal járt a Közel-Keleten, 1870-ben pedig a személyét érintő egyházi elmarasztalások ellenére visszatérhetett a Collège de France professzori karába, ahol élete végéig tanított, és 1879-ben a Francia Akadémia tagja lett. Renan 1892-ben halt meg Párizsban. Legjelentősebb és legtöbbet bírált munkája korai arab témájú írásai után 1862-ben megjelent Jézus élete című műve volt, amely a racionális biblia kritika és a romantikus pátosz ötvözeteként egyszerre tudományos és szép irodalmi igényel rajzolta meg a názáreti portréját, akit elsősorban jámbor moralistaként mutatott be, istenségét és a rávonatkozó teológiai hagyományt pedig lényegében elutasította. Ezt a protestáns liberális teológia történet szemléletére nagyban támaszkodó művet a katolikus egyház a hit elleni durva támadásnak, historicista modernkedésnek minősítette, indexre tette, a korabeli ateista és antiklerikális mozgalmak pedig sokszor akarata ellenére is Renan mögé sorakoztak. E mű folytatásaképpen dolgozta fel Renan az ősegyház a korai kereszténység egész históriáját, külön kötetet szentelve az apostolok, Szent Pál, az Antikrisztus, az evangéliumok, az egyház és Marcus Aurelius korának, egyre inkább az írói fantáziára és egyre kisebb mértékben a források értékelésére hagyatkozva. Kisebb jelentőségű tudományosan már a teljesen elhibázottnak bizonyuló munkái között említést érdemel az averroizmusról készült korai könyve mellett a zsidó történelemről kidolgozott szintézise, amelyet ugyancsak önkényes forráskezelés különböztet meg a kortárs német történetkritikai biblia tudomány alkotásaitól. Időskorának művei azután végképpen a képzelgő szépíró diadalát bizonyítják a tudós felett. Erre a periódusra érlelődött ki sajátos a sémi népek kulturális értéktelenségét hirdető rasszizmusa, és sajátos az elegáns olvasmányosság oltárán a tudományos tényeket feláldozó eklekticizmusa, amely jól megmutatkozott a sémi nyelvek történetét és a vallások egyetemes történetét feldolgozó tanulmánygyűjteményeiben. Életműve alapján Renan helye inkább jelölhető ki a francia irodalom és ideológia történetben, mint a vallástudományok vagy a biblikus teológia világában, bár ez utóbbi területen írásai komoly hatást is kiváltottak. Nem a bibliai vallástörténet, hanem a dogmatikus teológia világában keresett új utakat a német Hermann Schell, teológus, filozófus, egyházmegyés pap, fiatal éveiben Franz Brentano tanítványa, Würzburg Egyetemén a hitvédelem, a keresztény régiségtan és az összehasonlító vallástudomány tanára. Schell 1850-ben született Freiburgban. Szülővárosában kezdte teológiai tanulmányait 1868-ban, két év múlva azonban Würzburg Egyetemére ment át. Itt is doktorált 1873-ban, a lelki élet egységét Arisztotelész szellemében tárgyaló értekezéssel pappá szentelték, és 10 éven keresztül 2 évi római tanulmányokat leszámítva lelkipásztorként szolgált. 1884-ben lett Würzburgban az apologetika és a keresztény régészet professzora, 1890-ben nyerte el a dogmatika tanszéket és a hivatalos egyetemi prédikátori megbízatást. Volt az egyetem rektora is, ám írásai miatt konzervatív oldalról indított támadások, viták kereszt tüzébe került. A Schell-ügy tetőpontját 1899 jelentette, amikor írásai személyének népszerűsége ellenére indexre kerültek, egyenesen eretnekséggel vádolták. Az elhúzódó vita egészségét erősen megviselte, így 1906-ban viszonylag fiatalon, alig 56 évesen távozott Würzburgban az élők sorából. Schellnek a dogmatika teljes rendszerét felülelő munkássága középpontjában a katolikus tübingeni iskola történeti szemléletének és a hegeliánus fejlődés gondolatnak az új skolasztikus rendszerrel való egyeztetési kísérlete állt. Egy olyan hitvédelmi rendszer kidolgozása, amely nem a hit külső bizonyságai, hanem belső lényege természeti alapján kívánta igazolni a keresztény tanítást. Rendszere, amelyet 3 kötetes katolikus dogmatika című munkájában a kereszténység isteni igazsága és a katolicizmus, mint a haladás elve, valamint az újkor és a régi hit című, az 1890-es évek végén megjelenő műveiben fejtett ki, Istenből, mint önmaga okából kiindulva utasította el a kantiánusok morális isteneszméjét, és egy olyan dinamikus a kinyilatkoztatás folyamatában és a kinyilatkoztatás emberi megértésében, processzusában kiteljesedő Isten fogalmat fogalmazott meg, amellyel botrányt keltett. Nézetei konzervatív egyházi körökben főleg dinamikus Isten fogalma miatt számítottak elfogadhatatlannak, és munkái sorozatosan indexre kerültek, a 20. század őt újra felfedező teológiájában viszont, mint a keresztény personalizmus, vagy akár Rahner által képviselt antropológiai teológia előzményének számítanak. Dogmatikai, apologetikai munkái mellett az egyház modernizációját tárgyaló Joseph Görres és John Henry Newman gondolataival párhuzamokat mutató művei is viták keresztüzébe kerültek, neve pedig, bár azt már nem érte meg, a modernista válság idején is felmerült. A katolikus bölcselet újraértelmezésében jutott fontos szerep Maurice Blondelnek, a Schellnél valamivel fiatalabb francia laikus filozófusnak, sok éven át Aix-en-Provence egyeteme tanárának, a modern katolikus gondolkodás egyik meghatározó egyéniségének. Blondel 1861-ben született Dijonban, a filozófia iránt nemzedékek óta elkötelezett jogász családban. 1881-től tanult bölcseletet Párizsban az École Normale Supérieure diákjaként. Ezt követően elkötelezett katolikus lévén Párizsban nem kapott állást. Rövid ideig Lille-ben tanított, 1897-től Aix-en-Provence Egyetemén volt 1927-es nyugdíjazásáig a filozófia professzora. Nyugdíjas éveit is itt töltve szinte élete végéig, 1949-ben bekövetkezett haláláig aktív maradt. Blondel a neotomizmus szellemi hegemóniájának és a modern életfilozófiák divatjának kibontakozása idején 1893-ban lépett a nyilvánosság elé. A Cselekvés címet viselő, később nagy vitákat kiváltó munkájával, amely egyszerre volt korrekciója a tomizmus szélsőséges intellektualizmusának és az életfilozófiák végletes irracionalizmusának, voluntarizmusa és pszichológizmusa pedig egyszerre volt polémia a neokantiánus, a pozitivista eszmékkel, valamint Henri Bergson intuicionista felfogásával szemben. Blondel módszertani modellnek szánt kiinduló pontja az emberi lét értelmére való radikális rákérdezés és az ember lényegének a cselekvésben történő megragadása volt. Az ember örökvonása a létezésével szembeni szakadatlan elégedetlenség, az elégedetlenség megszintetésére irányuló cselekvés és a cselekvést állandóan stimuláló mozgásban tartó akarat. Ez utóbbi, az akarat, az embert mozgató, szakadatlan, közvetlen oksági és motivációs sorokban nem rendezhető transzcendens dinamizmus. Akaratunk azonban Blondel szerint természetéből adódóan kétféle. A konkrét tárgyra vagy aktusra irányuló akarás hétköznapi létük aktusaink egyedi mozzanatainak sorozata, amely tárgyi viszonyok között oksági és célszerűségi kapcsolatokba jut érvényre. A háttérben viszont ott áll az a metafizikai alap vagy emberi létadottság, az akaró akarás, az akarás akarása általában, amely megalapozza, lehetővé teszi és mozgásban tartja akarásunk egész mechanizmusát. Az akaró akarás metafizikai természetéből következik Blondel szerint, hogy akarásunk és cselekvésünk ezen a szinten nem esetleges, akarható, akarni érdemes célokra és tárgyakra korlátozódik, hanem az egészre, a létre irányul, ennek forrása pedig nem lehet más, mint az egyetlen szükséges, az Isten melletti eredendő emberi döntés, a cselekvő létezés melletti általános és eleve adott elköteleződés. Ezzel a megközelítésével komoly hatást gyakorolt Blondel a későbbi katolikus egzisztencializmus és personalizmus kibontakozására, de a transzcendentális neotomizmus metafizikájának és ismeretelméletének alakulására is. Az 1900-as évek elején, az ortodox neotomizmus fénykorában viszont ez a szemlélet különösen az apologetikáról, a történelemről és a dogmáról című írása alapján gyanúsnak számított. Blondel szándéka ellenére a modernizmus gyanújába került, belekeveredett a modernista vitába, néhány tételét pedig hivatalos egyházi dokumentumok is elmarasztalták, és a katolikus szellemi életben való több évtizedes gondolkodói mellőzöttségén még az sem változtatott, hogy maga is hevesen bírálta a modernisták, főleg Alfred Loisy historicista immanentizmusát. Maga Blondel a Gondolat című második nagy művében a történetiséget igyekezett a tanítás, a dogma, az egyház hite esetében is olyan szerves fejlődésként bemutatni, amely esetében az eredendő végső igazság csorbítatlansága nem zárja ki az odáig való eljutás dinamikus fejlődését. ennek a véleményének is az a meglátás volt az alapja, hogy szerinte az emberi lét szellemi dinamikája egyetlen egy földi célnak sem felel meg maradéktalanul. Akaratában, cselekvéseiben és gondolkodásában az ember a transzcendenciára, a teljességre irányított. Élete utolsó évtizedeiben Blondel elkészítette a cselekvés második átdolgozott változatát, egy harmadik nagy mű a létről és a létezőről hozzátételével pedig akarat filozófiája az 1940-es évekre trilógiává bővült. Időközben az őt és nézeteit körülvévő kedvezőtlen légkör csak lassan változott. Gondolataiból merített ugyan már Pierre Rousselot és Joseph Maréchal is, gondolkodói rehabilitációja azonban csak később következett be. Minden esetre eszméi hatottak Pierre Teilhard de Chardin műveire, Henri de Lubac és a Nouvelle Théologie irányzatára, a fiatal Karol Wojtylára, Karl Rahner is iskolája pedig a transzcendentális neotomizmus szellemi előzményei közé sorolta Blondel írásait. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Hírpercek.